Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt napokban egy mondat szinten megkerülhetetlenné vált a nemzetközi gazdasági hírekben. Történelmi megállapodás született az Európai Unió és India között. Egyesek szerint ez a minden megállapodások anyja. Az elmúlt napokban mégis inkább csak szalagcímek szintjén találkozhattunk vele, miközben más egyezmények, például a Mercosur megállapodás, jóval nagyobb publicitást kaptak. Pedig a világ második és negyedik legnagyobb gazdaságát összekapcsoló alkú nem csak gazdasági értelemben lehet mérföldkő, hanem geopolitikai szempontból is új korszakot nyithat. 2 milliárd emberről, globális ellátási láncokról, stratégiai autonómiáról és nagyhatalmi erőviszonyokról szól. De valóban fordulópontról beszélünk? Kinek volt nagyobb szüksége erre a megállapodásra? És tekinthető-e a globális erőviszonyok átrendeződésének az egyik állomásának? Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Dr. Szenkovics Dezső, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhely Rádió hallgatóit.
Történelmi megállapodás született az Európai Unió és India között. Az elmúlt napokban nagyon sok rádiós, televíziós műsorban elhangzott ez a mondat, nagyon sok cikkben leírták ezt a mondatot. Túlzó, szenzációhajhász, a valóságra nagyon rátapintó. Milyen ez a kijelentés?
Hát azt gondolom, hogy ha abból indulunk ki, hogy egy szinte 20 éve zajló folyamat végéhez érkeztünk el, emlékeim szerint 2007-ben kezdődtek el a tárgyalások erről a szabadkereskedelmi megállapodásról, akkor nevezhető történelminek. Hogyha azt vesszük figyelembe, hogy Európának mennyire szüksége volt erre a megállapodásra, miután ugye az orosz-ukrán háború kitörését követően teljes mértékben felszámolt mindenféle viszonyt a Oroszországgal, miután egy erőteljes Kína ellenesség érezhető az Európai Unió külpolitikájában, miután az oroszokkal, az Amerikai Egyesült Államokkal való viszony is megromlott az utóbbi időben. És ugye akkor még nem is beszéltünk a nagy támtámmal beharangozott Mercosur megállapodás megbicsaklásáról. Tehát, hogyha ilyen értelemben tekintünk a megállapodásra, hát igen, akkor is lehet történelminek tekinteni. Történelmi lehet akár olyan szempontból is, hogy ugye a világ legnagyobb szabadkereskedelmi piaca jöhet létre, durván olyan 1,8-1,9 milliárd embert jelent, és azt gondolom, hogy ezeket figyelembe véve összességében tényleg tekinthetjük történelminek, nem annyira szenzációhajhász ez a leírás, mint amennyire megszoktuk, hogy a egyes sajtótermékek különböző jelenségekre, folyamatokra, történésekre hivatkoznak. Lássuk, hogy mi lesz ennek is a kifutása, hiszen a Mercosur is ugye egyelőre megbicsaklani látszik.
A Mercosurt említette ön két alkalommal is, az India és Európai Unió közötti megállapodás nevezik a minden megállapodások anyjának, van egy ilyen jelzőzése is. Mégis miért van az, meg elhangzott az, hogy miért történelmi ez a megállapodás, mégis miért van az, hogy a Mercosurról nagyon sokat hallottunk az elmúlt időszakban, az EU és India közöttiről pedig csak akkor kaptuk fel a fejünket, amikor Ursula von der Leyen aláírta ezt a megállapodást?
Ez egy nagyon jó, és ugyanakkor azt mondom, egy nagyon nehéz kérdés, hiszen nem tudjuk konkrétan, hogy ez a két egyezmény miért volt különbözőképpen prezentálva, különbözőképpen felkapva a közvélemény által. Hát így most ezzel gondolkodatán azt tudom mondani, hogy a két szabadkereskedelmi egyezmény között talán van egy lényeges tartalmi különbség, ami oda vezethetett, hogy a Mercosurról többet hallottunk. Ez pedig az, hogy a Mercosur esetében ugye nagyon erős mezőgazdasági, élelmiszerbiztonsági komponens van jelen, ami ugye az európai gazdákat jelentős mértékben negatívan érintené, ha ez bevezetésre kerülne. Illetve van egy másik vetülete is, ezt én úgy fogalmaznám meg, hogy a latin-amerikai politikai instabilitás, itt leginkább Brazíliára, Argentinára gondolok, ami hát egy kiszámíthatatlanságot vitt ugye ebbe a történetbe, és talán egy harmadik tényező, amit meg lehetne itt említeni, az a tény, hogy a latin-amerikai térség mind kultúrájában, mind nyelvében sokkal közelebb áll Európához, mint India, ezért lehet, hogy az európai közvélemény is teljesen másképp rezonált, teljesen másképp figyelt a Mercosurra, mint tette ezt az India és Európai Unió között létrejött szabadkereskedelmi egyezményre. Én ezt a három dolgot látnám így fontosnak megemlíteni, illetve alaposan még nem volt időm kielemezgetni az Európai Unió és India között megkötött szabadkereskedelmi egyezmény tartalmát, viszont a hírekben feltűnik az, hogy talán itt az Európai Unió egy kicsit rugalmasabban állt különböző kérdésekhez, ilyen például a környezetvédelmi kérdések, sokkal rugalmasabban kezelte ezt, mint a Mercosur egyezmény esetében. Talán ez is hozzájárulhatott, hogy maga az Európai Unió is másképp kezelte, másképp viszonyult ez a megállapodás, mint a Mercosurhoz, nem volt annyira kemény kalapos, hogy szabad így fogalmazni. Nagyjából ezeket tudnám így röviden.
Említette ön azt, hogy a Mercosur megállapodás az megbicsaklott, tehát ha csak egy időre is, de az Európai Parlament megakasztotta azáltal, hogy az Európai Unió bíróságára küldte ezt a megállapodást. Benne van a pakliban az, hogy az Európai Unió és az India közötti dílre is egy ilyen sors vár?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez úgy megint csak egy nagyon jó kérdés, és erre majd igazán választ a történelem fog tudni adni. Tekintettel arra, hogy mint előbb is már beszéltünk róla, a megállapodásnak mind a kidolgozása, mind pedig a bejelentése során nem láttuk ezeket az erős érzelmi hullámokat megnyilvánulni az EU polgárai részéről. Én valószínűleg tartom, hogy ennek a megállapodásnak a ratifikálása mind a nemzeti parlamentekben, mind pedig az Európai Parlamentben könnyebben fog menni. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy az elkövetkezendőkben az Európai Bizottság és általában az Európai Unió intézményeinek a vezetői azok tudják jól kommunikálni az elért eredményeket, hiszen azért arról a tapasztalatról sem szabad elfeledkezni, hogy az elmúlt években kommunikációból már többször is megbuktak az európai vezetők. Csak két nagyon rövid példát szoktam mindig elmondani. Az egyik az Oroszországra kivetett szankciók kommunikálása. Már startból rosszul kezdődött a kommunikáció, amikor meghatározták ezeknek a szankcióknak a célját, és teljesen megbukott a kommunikáció akkor, mikor a tizedik, hogy emlékeim szerint tizedik szankciós csomagra mondták azt, hogy okos szankciók kerülnek bevetésre. Hát ha a tizedik az okos, akkor az első kilenc az mi volt? Buta szankció? Tehát ez elég érdekes kommunikáció. Illetve ugyancsak nagyon rosszul volt kommunikálva az egész háború. Például én mindig ezen felakadtam, és hosszasan gondolkodtam, hogy mit jelenthet az, hogy az Ukrajna védi az Európai Uniót Oroszországtól. Hát uram, bocsá, akkor mi miért fizetünk a NATO-ba lassan 5%-ot GDP arányosan, hogyha Ukrajna védi meg az Európai Uniót. a NATO-tól, a, bocsánat, Oroszországtól, tehát itt erre a fajta kommunikációra ideje lenne odafigyelni, és tényleg úgy kommunikálni, hogy az elfogadható, értető, és utólag megérvelhető is lehessen, hiszen ezek, ez a két példa, amit most hirtelen felhoztam, ez se nem értető, se nem magyarázható szerintem.
Térjünk vissza az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodásra. Mit kell ez alatt érteni a hallgatónak? Mivel jár az, hogy megszületett ez a szabadkereskedelmi megállapodás? Milyen vámtarifák szűnnek meg például, vagy mennyivel lesz nekünk jobb erdélyi állampolgároknak?
Hát ugye ennek a megállapodásnak, ami most megszületett, ennek van két lába, két komponense. Az egyik egy szabadkereskedelmi megállapodás, a másik pedig egy védelmi, biztonsági védelmi megállapodás. A szabadkereskedelmi megállapodás, hogy konkrétan mit jelent, hát itt alapvetően ugye vámok csökkenéséről és vámok eltörléséről, megszűnéséről lehet beszámolni. A vámoknak a csökkenése, vagy teljes mértékben történő eltörlése az a két ország, a két aktor közötti kereskedelemnek, a kereskedelemben részvevő áruknak mintegy 90%-át érint, és vannak területek, ahol nagyon jelentős csökkenéseket eredményez ez a megállapodás. Például ilyen az autók, az autóipar. Eddig az Európából az indiai piacra érkező autóknak a vám mértéke az 70 és 110% között mozgott. Itt 70%-os vám volt kiróva azokra az autókra, amelyeknek az értéke nem haladta meg a 40 ezer eurót. 40 ezer euró fölötti kategóriába tartozó luxusautókra 110%-os vámot kellett fizetni. Ez meg is látszott amúgy az indiai autóparkon, én több alkalommal jártam Indiába, és mindig figyeltem az európai márkák jelenlétét. Hát nagyon ritka madár, egy Skoda, egy a Volkswagenről nem is beszélve, még Mercedes-t, a luxus kategóriájú Mercedes-t a nagyvárosokban lehet látni, de általában az európai márkák hiányoznak. Audi például, nem is emlékszem, hogy láttam-e. Hát ez ennek volt alapvetően köszönhető. Na most ez úgy alakul, hogy egy évi 250 ezer egységet érintő kvótáig a 15 ezer euró fölötti autók váma az 40%-ra csökkent, tehát itt ugye van egy jelentős csökkenés, és ez az érték is az elkövetkezendő 5-10 évben tovább fog csökkenni, mindaddig, amíg egy 10% körüli értéket fog elérni. Hát ez egy nagyon jó hír a jelentős gazdasági válságban lévő európai autóipar számára. A 250 ezer autós kvóta az nem kevés, az egy jelentős tétel. Itt rossz hír az, hogy az első 5 évben ez a vámengedmény, ez nem vonatkozik az elektromos autókra, tehát itt maradnak az eredeti vámok, és majd csak a bevezetést követő 5 év után lehet beszélni arról, hogy milyen mértékben csökkennek az elektromos autókra a vámok, és mekkora lesz az a kvóta, amit India beenged a saját piacára. Ugyancsak az autóiparnál maradva jelentős csökkenés tapasztalható, mondanám azt, hogy logikus módon az autóalkatrészekre is, hiszen hiába vesz az ember autót, hogyha utána nagyon drágán jut alkatrészekhez. És talán ez a fajta vámcsökkenés az elvezethet oda, hogy egy picit az európai autóipar lábra tud állni, és hát sokkal versenyképesebb lesz mondjuk az indiai piacon. Aztán a gyógyszeripar területén is vannak jó hírek. Itt a gyógyszerek esetében például az eddig 11%-os vám nullára csökken. Orvosi eszközök tekintetében ugyancsak jó hír, hogy hát szinte teljes mértékben, tehát az orvosi eszközök nagy részénél, durván 90%-ánál egy 27,5%-os vám ugyancsak nullára csökken, és minden olyan vegyipari alapanyag, ami a gyógyszergyártáshoz szükséges, 22%-ról 0%-ra csökken a vám. Itt is természetesen egy fokozatos bevezetésről van szó, itt is az 5-7 éves időtáv van megnevezve, de mindenképp jó hír. És a textilipar tekintetében is vannak jó hírek, ugye nagy európai divatmárkák, nem tudom, itt most nevet szabad vagy nem szabad mondani, úgyhogy inkább a neveket kerülöm, de fontos azt tudni, hogy mindeddig Kínában gyártották a termékeiket. Most ennek a szabadkereskedelmi egyezménynek a következtében valószínűsíthető, hogy ezek a gyártási megrendelések Kínából át fognak kerülni India nagy textilgyártó központjaiba, itt Tirupurról szokás beszélni, vagy Suratról szokás beszélni, hiszen itt is egy jelentős, durván olyan 15-20%-os gyártási költségcsökkenés várható a szabadkereskedelmi egyezmény bevezetése következtében. Picit más a helyzet a mezőgazdasággal, itt mindkét aktor, a mindkét szerződő fél odafigyelt arra, hogy azért a saját, a mezőgazdaságon belül az erős oldalait védje, de jó hír az, hogy például a fontos indiai agrártermékek, amelyeket Európa nem tud megtermelni, gondolok itt a teára, kávéra, különböző fűszerekre, jó bárányhúsra, ezek olcsóban fognak bekerülni az EU piacára, és ennek fejében az Európai Unió, hát leginkább borok, más szeszes italok, olívaolaj, feldolgozott élelmiszer félék területén kapott kedvezményt az indiai piacra való belépés alkalmával, és az olyan kényes ágazatok, mint például Európában a tejipar vagy a baromfi ipar, ezek nem képezik tárgyát ennek a megállapodásnak. Na most, hogy lássuk, hogy milyen típusú vámcsökkenések vannak itt is, például az európai borok eddig 150%-os vámmal kerültek be a indiai piacra, ezek most azonnali hatája 75%-ra csökkennek, majd fokozatosan tovább csökkennek, amíg elérik a 20%-ot. Olívaolaj és növényi olajok, ugye itt 45%-os vám volt, és 5 éven belül ez 0%-ra csökken. Ez például nagyon jó hír Görögország és Olaszország számára. Borok ugye esetében nagyon jó hír olaszok, franciák számára. Feldolgozott élelmiszerek esetében 50%-os vám volt eddig, és teljes mértékben eltörlik. Gyümölcslevek, üdítők esetében 55%-os vám volt az indiai piacra való belépéskor, ez szintén 0%-ra csökken. Tehát látjuk, hogy jelentős vám értékcsökkenés van. Amit India megvédett az EU-val szemben, azok a gabonafélék, itt különösen a rizsre kell gondolni, a szójadar, a bizonyos zöldségek, bizonyos gyümölcsök, illetve az EU részéről még a cukor esetében képez kivételt ez a szabadkereskedelmi megállapodás. Tehát ezek a fő területek, de természetesen más ágazatokat is érint, pozitívan érint ez a szabadkereskedelmi megállapodás.
Említette ön itt az ágazatokat, és hát elhangzott az is, hogy közel 2 milliárd embert érint ez a kereskedelmi megállapodás, a világ második és negyedik legnagyobb gazdaságát kapcsolja össze. El lehet dönteni azt, hogy kinek volt nagyobb szüksége erre a dílre? Indiának, vagy az Európai Uniónak?
Hát ez megint csak egy érdekes kérdés. Én szerintem mind a két félnek reális, hogy is mondjam, előnyöket eredményez ez a szabadkereskedelmi megállapodás. Itt érdemes arra, hogyha szétszállazzuk és külön tárgyaljuk, mondjuk, hogy miért érte meg Európának, miért érte meg Indiának, akkor érdemes arról beszélni, amit már érintőlegesen az első kérdésre adott válaszomban el is mondtam, hogy ugye Európa az utóbbi évek geopolitikai történéseinek eredményeként eléggé elszigetelődött. Oroszországgal mindenféle gazdasági, politikai viszonyt felszámolt, és ahogy kinéz a helyzet jelenlegi állása szerint, például az energiahordozók tekintetében nem is gondolkodik azon, hogy visszatérjen az orosz olajra és földgázra. Ugyanakkor látjuk, hogy a Kínával való viszony is eléggé feszült. Ennek több ok, inkább talán az elmúlt évek kínai elektromos autóiparának a sikerei és ezeknek a hatása az európai autóiparra és autópiacra. És látjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal sem felhőtlen sajnos már a viszony, annak ellenére, hogy mind gazdasági, mind geopolitikai, mind pedig védelmi, biztonsági szempontból nagyon ki vagyunk szolgáltatva továbbra is az Amerikai Egyesült Államoknak. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy Európának elengedhetetlen volt, hogy ez a szabadkereskedelmi egyezmény megkötessék. Indiának a helyzete egy picit más. Önmagában is egy 1,4 milliárdos piac, egy rettetesen dinamikusan fejlődő gazdaság, megnéztem a gazdasági mutatóit az elmúlt 10 esztendőre, tehát a Covid évét leszámítva, ami nagyon odavágta az indiai gazdaságot, de azt az évet leszámítva azért egy 6 és 7,5-8 százalékos GDP növekedést tudott elérni folyamatosan. Ez azt mutatja, hogy egy nagyon dinamikusan fejlődő gazdaság. Ezt mutatják a világranglistán történő folyamatos előrelépések is. Ugye ön is említette már, hogy a világ negyedik legnagyobb gazdaságából kell nekünk számolni. Tehát ilyen tekintetben India egy picit más helyzetben van, viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy India ott van a Pakisztán és Kína szorításában. Ugye egy olyan típusú külpolitikát folytat, amiről talán azt tudnám mondani, hogy per pillanat csak az Amerikai Egyesült Államok folytat ilyen típusú külpolitikát, itt a stratégiai autonómiáról beszélek, arról a fajta reálpolitizálásról, ami egyértelműen kimondja és fel is vállalja, hogy Indiát semmi egyéb nem érdekli, csak India nemzeti érdeke, és mindent e szerint alakít. Ennek a legékesebb példája az volt, amikor ugye az idén késő nyáron, kora ősszel a Sánkáj Együttműködés Szervezetének a kínai számítján, csúcsértekezletén megörökítették, ahogy Narendra Modi, Vladimir Putin és Xi Jinping egymás kezét fogva nagyon jó kedélyűen nevetgélnek, és utána jöttek azok a én szerintem történelmi fontosságú bejelentések Kína és India részéről, miszerint újraértékelik az egymással való viszonyukat. Tehát ez is arról árulkodik, hogy India egy nagyon kemény reálpolitikát folytat, képes a múltat zárójelbe tenni a jövő érdekében, képes bármi fölött átsiklani, hogyha az India nemzeti érdekét képviseli, vagy szolgálja. Erről szólt ugye az a tény is, hogy az orosz-ukrán háború kitörését követően nem szankcionálta Oroszországot, sőt felturbózta például az energiahordozók terén a kereskedést Oroszországgal, kihasználva az oroszok kiszolgáltatottságát, és finomított termékek formájában majd a világpiacon tovább értékesítette. a fölösleget. Tehát mindezek arra engednek következtetni, hogy India egy teljesen más utat jár, és éppen ezért neki más a helyzete is. De mondom még egyszer, biztos vagyok benne, hogy az India számára is jól jön, a világ gazdaságban a pozícióit tovább tudja erősíteni, elmondhatja, hogy sikerült az Európai Unióval elsőként létrehozni a világ legnagyobb szabadkereskedelmi hálózatát, ugye ön is említette, 1,8-1,9 milliárd embert jelent ez, mindenképp ilyen tekintetben fontos lehet India számára is, illetve végül és nem utolsó sorban nem csak a kínai-pakisztáni szorításról kell itt beszélni, hanem beszélni kell arról is, hogy ugyanúgy, ahogy Európának megromlottak a viszonyai legalábbis pillanatnyilag az Amerikai Egyesült Államokkal, úgy Indiának is megromlottak a viszonyai. Nemrég volt alkalmam beszélni erről és más külpolitikai kérdésekről egy magasrangú indiai diplomatával, és én konkrétan nekiszegeztem a kérdést, hogy mit fog jelenteni az indiai gazdaság számára az, hogy hát akkor még csak tervezte a büntetővámok bevezetését az Amerikai Egyesült Államok, és erre azt mondta az úriember hangosan nevetve, hogy nem fog jelenteni semmit. Mi nem vagyunk kiszolgáltatva Indiának, bocsánat, Amerikának olyannyira, mint ki vannak a világ más országai szolgáltatva. Mi egy 1,4 milliárdos piac vagyunk, és azt, amit 2-3 évig nem tudunk Amerikának eladni a magas vámok miatt, azt majd értékesítjük otthon, biztos, hogy nem vész kárba. Hogyha ebből indulunk ki, és ezt egy picit tovább gondoljuk ezzel a szabadkereskedelmi megállapodással, akkor azt gondolom, hogy India igencsak jó járt. Természetesen mondom, vagy hangsúlyozom megint, hogy más szempontok mentén.
Szenkovics Dezső, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója, a mai napra kész vendége, az Európai Unió és az India közötti történelmi kereskedelmi megállapodásról, a minden megállapodások anyjáról beszélgetünk. Elhangzott itt az imént Amerika, illetve hát azzal kezdődött a beszélgetésünk, hogy ön jelezte, hogy egy közel 20 éve húzódó tárgyalások végére került pont. Az elmúlt években ezek a tárgyalások mintha megrekedtek volna, aztán berobbant Donald Trump, és ez egyszerre felpörgette a tárgyalás sorozatot, és mind India, mind pedig az Európai Unió még jobban elkezdte ütni azt a bizonyos vasat. Tehát jól értem azt, hogy kényszerítő körülmény volt Donald Trump ebben a kereskedelmi megállapodásban? Annak ellenére, hogy neki nincs köze ez a megállapodáshoz, lehet azt mondani, hogy az ő geopolitikai ténykedése pörgette fel és juttatta révbe az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodást?
Igen, csak jó kérdés. Az, hogy ő kényszerítette volna ki ezt, talán ezt így kicsit meredek kimondani, de hogy volt köze ehhez, az biztos. Én ezt az egész történetet ahhoz hasonlítanám, ahogy az orosz-ukrán háborúban ugye a Biden kormányzat alatt az amerikai álláspont tulajdonképpen rákényszerítette, vagy összehozta Kínát és Oroszországot. Ez nem volt akaratlagos, ez így alakult a geopolitikai mozgások következtében. Na most én azt gondolom, hogy egy hasonló dolgot látunk itt is. 20 éve dolgoznak ezen a megállapodáson. Persze voltak mély pontok is, a tárgyalások felfüggesztésének az évek során számos oka volt. India nagyon sokáig a saját autóiparát próbálta védeni, ezért nem tudtak megegyezni a vámok mértékében. Később aztán az éghajlati normák, meg munkajogi kérdések kapcsán akadtak el ezek a tárgyalások. Európa szerette volna a saját standardjait, mondjam azt, ráerőszakon Indiára, India ezt erre úgy tekintett, mint a belügyekbe való beavatkozás. Voltak nézeteltérések, például az orosz-ukrán háborúban India által betöltött szerep kapcsán is. Tehát ezek mind-mind olyan tényezők voltak, amelyek lassították, hosszabb rövid időre felfüggesztették ezeket a tárgyalásokat, de végül is ugye ezek a tárgyalások azért csak haladtak előre, még ha nem is az elvárt menetrend szerint, vagy gyorsasággal, és az, hogy megjelent a szintéren Donald Trump amerikai elnök, az valószínű, hogy ahhoz hozzájárult, hogy ezek a tárgyalások egy picit feltörögjenek, ahhoz, hogy ezek a tárgyalások gyorsabban lezárásra kerüljenek. Ilyen értelemben igen, lehet köze akár Donald J. Trumpnak is ehhez a szabadkereskedelmi megállapodáshoz.
Értelmezhető úgy ez a megállapodás, hogy kezdetben volt ennek egy inkább Kína ellenes éle, majd kapott egy Amerika ellenes élt?
Igen, ezzel a megközelítéssel találkoztam én is, olvasgattam én is, hogy vannak ilyen elméletek ezzel a megállapodással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ezt nehéz így ilyen erősen kijelenteni, hiszen 2007-ben még egy teljesen más világban éltünk. Szeretném emlékeztetni a hallgatókat, hogy nem volt orosz-ukrán háború, a Közel-Kelet sokkal csendesebb régiója volt a világnak, az Amerikai Egyesült Államokat teljesen más elnöke volt, teljesen más külpolitikája volt, az amerikai-európai viszony jól működött, és még sorolhatnám, a NATO-n belül nem voltak feszültségek, talán még az Európai Unión belül sem voltak olyan típusú és méretű feszültségek, mint vannak most, és ezek a körülmények, ezek mind-mind-mind az elmúlt egy évtizedben, 2015-t követően lassan és biztosan változtak, vagy 14-et követően, hogyha úgy tetszik. És annak köszönhetően, hogy ezek a körülöttünk lévő geopolitikai folyamatok egyrészt felgyorsultak, másrészt megváltoztattak különböző erőviszonyokat, én szerintem ennek mentén kell erre a világ, erre a szabadkereskedelmi egyezményre is tekinteni, és én nem élezném ennyire erősen, hogy akkor Kína ellen, most Amerika ellen. Szerintem pont úgy benne van most is Kína, talán egy picit jobban benne van Amerika, de ami a legfontosabb a két szerződő fél szempontjából, hogy a saját pozícióikat tudják erősíteni a világgazdaságban. Itt ez fontos kihangsúlyozni egyrészt, másrészt pedig tudjuk nagyon jól, hogy aki gazdasági téren pozíciót tud erősíteni, annak a geopolitikai szerepe is változhat, árnyalódhat. Hogyha ehhez a gazdasági súlyhoz még egy komolyan vehető katonai láb is társul, akkor talán még inkább elmondható az, hogy a geopolitikai súly is növekedni fog. Látjuk, melyek az európai politikai napirendnek a fontos kérdései, Európa védelme ezen fontos kérdések között található. Úgyhogy én örvendetesnek tartom, hogy ez a megállapodás létrejött, és mondom még egyszer, nem feltétlenül élezném így, hogy akkor Kína ellen, most Amerika ellen. Ez szerintem Indiáért és Európa és az Európai Unióért jött létre, és ez pont így van jó.
A katonai lábat említette, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke azt nyilatkozta, hogy ezzel a szabadkereskedelmi megállapodással párhuzamosan India és az Európai Unió biztonsági és védelmi partnerséget is indított. Ez számomra azt jelenti, hogy nem csak gazdasági, hanem stratégiai partnerség is létrejött. Ez mit jelent, ez a típusú stratégiai partnerség? Itt említette ön Indiának a stratégiai autonómiáját.
Igen, itt arról van szó az én értelmezésemben, hogy mint az előbb is jeleztem, mindkét fél érzi és érti is azt, hogy itt a nagy geopolitikai változások korát éljük, egy teljesen felbojdult világgal állunk szemben, az, amit eddig ugye uralkodó világrendként tartottunk számon, a szabályokon alapuló világrendet, azt egyre több helyről és egyre direktebb módon éri folyamatos támadás, és ebből kiindulva születhetett ez a biztonsági és védelmi partnerség. Ugye a 2025-ig azt tartottuk, szerintem tévesen, de nagyon sokan azt tartották, hogy Kína és Oroszország azok a nagyhatalmak, amelyek megpróbálják lebontani, kikezdeni ezt a világrendet, akkor a 2025-től nagyon konkrétan tudjuk, hogy Donald Trump visszatérésére a Fehérházba recseg, ropog ez a világrend. Maga Donald Trump is ugye ennek a világrend átalakításnak az egyik, mondjam, az főszereplője lett. Hogy miért, erre is megvan a racionális válasz. Az Amerika Egyesült Államok is érzi azt, hogy itt valami történik, és ennek a történésnek az élére próbál állni, ennek alakítója próbál lenni, és nem elszenvedője. De ez teljesen egyértelmű. Na most, ma már az is teljesen egyértelmű, hogy, mint ahogy mondtam, Amerika ennek az élére áll, gondoljunk itt csak az új nemzetvédelmi stratégiára, gondoljunk a Dorró doktrinára, gondoljunk a venezuelai történetekre, Grönlandra, EU-sa viszonyra, lehetne hosszan sorolni. Na most mit tehet egy ilyen helyzetben két olyan aktor, világpolitikai aktor, mint az EU és India? Hát megpróbálják ugye a biztonság és a védelem terén is erősíteni a kapcsolataikat, és végignézve ezt a dokumentumot, itt látjuk, hogy a tengeri biztonságtól a kiberbiztonságon keresztül a terrorizmus elleni harc, a titkosszolgálatok közötti együttdolgozás, tehát sok mindenre kiterjed ez a fajta partnerség is. És itt van még egy fontos tényező, amit talán érdemes elmondani, és ami viszont India számára fontos. Említettem már ezt a Pakisztán-Kína szorítást India körül. Ugye itt Pakisztán és Kína szövetséges államok, az Indiában való viszonya mindkettőnek, hát Pakisztánnak kimondottan rossz, Kínának mindenféle gondokkal terhelt. Na most ebben a szorításban, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az USA-India kapcsolatok megromlottak, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az egyik legnagyobb fegyverbeszállító, Oroszország az utóbbi években Indiának nem tud fegyvert szállítani, mert hogy a legyártott fegyverek, legyen az bármely fegyver, nem szükségesek most ugye az orosz-ukrán fronton, akkor teljesen egyértelmű az, hogy India a beszállítóit más területeken keresi, és ennek a védelmi és biztonsági megállapodásnak van, biztos vagyok benne, hogy van egy ilyen vonzata is, hogy az Európai Unió fegyverpiacáról próbál modern fegyverekhez jutni India. Ugyan az indiai kormány nagyjából 10 évvel ezelőtt elindított egy nagyon ambiciózus hadiparfejlesztési programot, de az eredmények nem jönnek. Itt folyamatosan például a repülőgépek, vadászrepülőgépek, bombázók kapcsán folyamatosan olvashatni a cikkeket, hogy nem olyan ütemben haladnak ezek a kutatások, fejlesztések, és ezért döntött úgy India például, hogy franciáktól vásárol Rafale típusú vadászrepülőgépeket, illetve Németországtól tengeralattjárókat, harckocsikat készül vásárolni. Tehát biztos, hogy van egy ilyen lába is ennek a megállapodásnak, és ezzel a védelmi partnerséggel kapcsolatban talán még az lehet a jó hír, hogy mivel van egy ilyen, mondom még egyszer, ebben a felforrósodott geopolitikai helyzetben egy ilyen lába is ennek a megállapodásnak, talán elképzelhető az, hogy ez tényleg egy intenzív és mindkét fél számára erőnyös együttműködés lesz, és nem csak ezen a területen, hanem a szabadkereskedelem területén is.
Zárjunk ezzel az optimizmussal. Dr. Szenkovics Dezső, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.